Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az erdélyi főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, jó napot kívánok, a mikrofonnál az erdélyi főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Elvitázhatatlan tény, hogy hazánk történetében nagy szerepet vittek és visznek olyan főuraink, akik idegen hangzású nevük dacára is testestől, lelkestől, de magyarokká lettek, váltak. Igaz, hogy elődeik más nemzetek kimagasló alakjai gyanánt fénylettek, de utódaikat nem csak azért mondhatjuk mieinknek, mert a hazaföldjén szereztek birtokokat, de azért is, mert házasodásaik folytán igazi magyar vérkering ereikben, írja a családról könyves Tóth Kálmán. Témánk a Degenfeld család, avagy amerre a kegyes sors.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila tanár történész, akit köszöntünk az erdélyi főnemesség mikrofonjai előtt.
Jó napot kívánok, szerkesztő úr, nagy tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Szerkesztő úr, engedje meg, hogy néhány gondolatban reflektáljak a bevezetőben elhangzottakra. Ugye könyves Tóth Kálmán, Debrecen tudós református lelkésze 1893-ban írta ezeket a sorokat, a családról írt Debrecenben megjelent művének a bevezetőjében. Ez az első olyan munka, amely a család történetét tárgyalta, de ez volt az utolsó is, illetve ami a magyar Degenfeldeket illeti, ugyanis német nyelven jelentek és jelennek meg művek, de ezek minimálisan tárgyalják a magyar Degenfeldek történetét. Magyar nyelven néhány Degenfeld életének egyes aspektusait kutatták a történészek, de ebben az esetben, mint ahogy más család esetében is, teljességgel hiányoznak a család történeti vagy esetleg életrajzi munkák. És hát ugye a család jelmondata, quo pia fata, amerre a kegyes sors, hát bármerre vitte a kegyes sors a családot, megállták a helyüket. És ugyanakkor szerkesztő úr engedelmével ezt a műsort a 2020. július 16-án Németországban elhunyt gróf Degenfeld Schomburg Pálnak szenteljük.
Történész úr, mit kell tudni a Degenfeld család történetéről?
Mielőtt Erdélybe kerültek, a Degenfeldek már a német-római birodalom kiemelkedő családjai közé tartoztak. Egyes történészek szerint Svájcból származnak, de amit bizonyítani lehet az az, hogy a család a 13. században jelen van Svábföldön. A család tehát a 13. században bukkan fel az írott forrásokban, pontosabban 1270-ben említenek először egy Degenfeldet, Ulrich Degenfeldről van szó. Létezik egy Degenfeld nevű település is, mai Baden-Württemberg tartomány, Schwäbisch Gmünd nevű városának részeként. Az itteni, már nem létező vár volt a család székhelye a 15. század végéig, amikor új helyre költöztek. Ez pedig az Aibachi kastély, amely a 16. században épült, majd a 18. század közepén kapta mai alakját, és hát amely napjainkban is a család tulajdonában található. A család fénykorát a 17.-18. századra tehetjük. Christoph Martin, tehát Christoph Márton a 30 éves háborúban először a császári oldalt támogatta, ezért 1625-ben bárói rangot kapott második Ferdinánd császártól, viszont később svéd és francia, majd pedig velencei szolgálatba állt. Fia Hannibal részt vett a magyarországi török ellenes háborúkban, és utána velencei szolgálatba került, több török ellenes háborúban volt hadseregparancsnok. Az ő testvére, Maria Luisa, a pfalci választófejedelem Károly Lajos felesége lett. Na most a bárói rangot szerzett Christoph Martin unokája, második Christoph Martin, 1716-ban grófi rangot szerez 6. Károly császártól. Ő hadügyminiszter és Poroszország nagykövete Londonban. A rangemelés mellett egy házasság is növelte a család hatalmát és hírnevét. 1717-ben ugyanis Christoph Martin feleségül vette Mary Schomberget, Meinhard Schomberg leányát. Na most ez a Meinhard Schomberg az 1690-es években angol szolgálatba került, 1691 és 1711 között az angol hadsereg főparancsnoka volt, és Leinster hercege lett. Leánya Mária a Degenfelddel kötött házasságban nem csak vagyont hozott, de nevet is. A család ettől kezdve az egyesített és enyhén átalakított Degenfeld-Schönburg nevet használta. Christoph Martin és Mary Schomberg unokája Maximilian, azaz Miksa, az első erdélyi Degenfeld.
Hogyan folytatódik a család története Erdélyben?
A családból Maximilian Degenfeld, tehát Miksa volt az, aki 1800-ban feleségül vette gróf Teleki Annát. Annak a Teleki Ádámnak volt a leánya, akiről már mi beszéltünk ebben a műsorban, ugye aki Pierre Corneille Cid című művét fordította magyarra, és a kendilónai birtok tulajdonosa volt. Miksáról sajnos keveset tudunk. 1766-ban született a család már általunk említett Aibachi kastélyában. Tudjuk, hogy katona volt és császári tanácsos, illetve, hogy nem igazán lett a házasság kötés után rögtön erdélyi, csak 1809-ben szavazta meg az erdélyi országgyűlés, és 1810-ben adták ki Bécsben azt a diplomát, amely erdélyi nemesnek ismerte el Miksát, tehát honfiúsították. Ekkor döntött úgy, hogy a felesége által hozományként a házasságba hozott néhány szerényebb nagyságú birtok mellett Szatmár vármegyében Erdőszádán vásárol birtokot. Egy 1814-ben egy német barátjának szánt levelében a következőket írja a letelepedés és gazdálkodás körülményeiről. Ismered-e még ezt a kézírást, kedves barátom, és megengeded-e, hogy ilyen hosszú idő után nálad bekopogjak? Milyen régóta nem láttuk egymást, milyen nagy távolság választ el bennünket, és sajnos milyen kicsi a remény, hogy ismét láthassuk egymást. Miután a német-római szentbirodalom felbomlása után a szerencsétlen birodalmi tanácsosokat a világ minden részébe szétszórták, még néhány évig Bécsben csendben és magányosan, de mégis vidáman éltem. 1809-ben is, amiről talán hallottál, amikor is a hadsereggel egy kis expedíciót csináltam, de Ambergnél tovább nem jutottam. Amikor ennek a szerencsétlen háborúnak vége volt, és minden remény szertefoszlott a francia uralom ellenében fennmaradni, összecsomagoltam kevés holmimat, és ide költöztem egy birtokra, amelyet még a bankócédulák teljes elértéktelenedése előtt vásároltam meg. Itt lakom 1810 óta, mint egy valóságos vidéki gazda. Birtokomnak gyönyörű fekvése van egy hegy tetején. Lent a Szamos folyó, amelyet a mi Nílusunknak nevezünk, elönti rendszeresen földjeimet termékeny iszappal, és ezért azokat sohasem kell trágyázni. Azokat minden évben kukoricával, másképpen mondva török búzával vetjük be, ami itt a főtermék. Azon kívül szép búzát és nehéz zabot termelünk. Nem panaszkodhatunk a természet miatt, jól bánik velünk, de termékeit nem tudjuk úgy hasznosítani, ahogyan szeretnénk. Hiány van szorgalmas, iparűző emberekben, kereskedelemben, fejlődésben. Úgy élünk itt, mint a világ végén, és rossz idő esetén az utak olyan feneketlenül sárosak, hogy a levélposta 4-5 hétig kimarad. A kezdet nekem különösen nehéz volt. Idegen volt nekem mindkét nyelv, a magyar és a román, amelyek itt egyformán nélkülözhetetlenek, valamint a körülmények, amelyek annyira eltérőek a miénktől Németországban. Egy olyan helyre kerültem, ahol csak a legszűkösebb lakást találtam, és minden mást csak kimondhatatlan fáradtsággal és megerőltetéssel lehet beszerezni. Mindenben vég nélküli nehézségek mutatkoznak, és az életnek sok megszokott kényelméről és örömeiről le kell mondanunk. Személyes tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy az ezzel kapcsolatos nélkülözésekről valóságos képet alkothassunk magunknak. Szükség megtöri a vasat, türelem és álhatatosság által sikerül sok mindent részben elviselni, részben megoldani. Sajnos Degenfeld Miksa viszonylag korán, 1815-ben hunyt el, a család feje, ettől kezdve az özvegye Teleki Anna lett.
Ne beszéljünk arról is, hogy Degenfeld Miksa fiai már aktív szerepet vállaltak az 1848-as forradalomban is.
Degenfeld Miksa és Teleki Anna házasságából három fiú született, Otto 1801-ben, Imre 1810-ben és Pál 1814-ben. Édesapjuk korai halála után édesanyjuk neveltette őket, főleg református kollégisták voltak a nevelőik. Közülük érdemes megemlíteni Szász Istvánt, aki a Marosvásárhelyi Református Kollégium tanára lett, Péterfi Lászlót, aki a Teleki könyvtár könyvtárosa lett és tanította a nagyenyedi és sárospataki kollégiumokban, illetve Péterfi Károlyt, aki 2010-ben is volt marosvásárhelyi lelkész, és nagymértékben segítette a marosvásárhelyi kistemplom építését. Talán ezeknek a nevelőknek is betudható, hogy a Degenfeld fiúk szívvel lélekkel a forradalom mellett foglaltak állást. Főleg a középső fiút Imrét említeni. Ő 1848-49-ben Szabolcs vármegye főispánja lett. A nemzetőrségbe és az önkéntes zászlóhajakba katonákat toboroz, a fegyvereket begyűjti a hadsereg számára, irányítja az összeírásokat, begyűjtéseket. A szabolcsi 48-as honvéd zászlóhaj részére neje Beck Paulina készítette el a zászlót, és a zászló kereszt anyaságát is vállalta. A zászló különben mai napig létezik a nyíregyházai Jósa András Múzeum gyűjteményében. A zászlónak utókor számára való megmentésének érdekes története van, ugyanis a szabolcsi zászlóhaj Komáromban tette le a fegyvert 1849. szeptember 30-án. Rakovszky Sámuel ezredes a zászlót a felső testére csavarva csempészte haza Nyírbaktára, és ott visszaadta ajándékozójának, tehát Degenfeld Imrének, amit 1861-ig a zászlóanya házánál rejtegettek. Majd az ekkor megalakult honvédegylet vette át, és később került a múzeumba. Degenfeld Imrét különben a forradalomban játszott szerepe miatt halálra ítélték, majd pedig kegyelmet kapott. Az 1850-es évekkel kezdődően mind nagyobb szerepet vállalt a református egyházban. 1858-ban Tisza Kálmánnal, a későbbi miniszterelnökkel a protestáns iskolák felügyelői lesznek a tiszántúli református egyházkerületben. 1860-tól egészen 1883-ban bekövetkezett haláláig a tiszántúli egyházkerület főgondnoka volt. Érdekes megemlíteni, hogy Imrének köszönhető a család kapcsolata Tokaj hegyaljával, ugyanis gróf Degenfeld Imre alapító tagként vett részt az 1857-ben létrehozott Tokaj hegyaljai borművelő egyesületben, ezért 1994-ben a család újjáélesztette ezt a kapcsolatot, és ma Tokaj mellett Tarcalon működik a Degenfeld szőlőbirtok és kastélyszálló. Mikszáth Kálmán írta Degenfeld Imréről, hogy roppant takarékos, rettentő kálvinista és nagyon nagy hazafi, ami gondolom sokat elárul személyiségéről.
Degenfeld Imre gyermekei közül volt, aki lótenyésztéssel foglalkozott, de volt olyan is, akinek a csillagászat volt a szenvedélye.
Degenfeld Imre és Beck Paulina házasságából 5 gyermek született, 1 fiú és 4 leány. Barabás Miklós, különben a híres portréfestő, megfestette 1854-ben az 5 gyereket. A festvény ma a Miskolci Herman Otto Múzeum kiemelkedő tárgyai közé tartozik. A leányok kivétel nélkül illusztris házasságokat kötöttek. Anna herceg Odeszkálki Gyula felesége lett, és nagyon sok író, zenész mecénása volt, köztük a híres hegedű virtuóz Reményi Edély, aki az egyik mazurkáját a hercegnénak ajánlotta. A másik leány Emma gróf Károlyi Tibor felesége lett, a harmadik leány Ilona pedig Tisza Kálmánnak, a későbbi miniszterelnöknek lett a felesége. Nagyon gyakran segítette a protestáns iskolákat, jótékony egyleteket, árvaházakat, de talán amiért a legjobban a köztudatban megmaradt, az az első budai református templom építése körül kifejtett tevékenysége. Templom, amely végül az 1890-es években épült fel a Duna partján, és ma Szilágyi Dezső téri református templomként ismerjük. A negyedik leány, Berta, 1868-ban kötött házasságot báró Podmanicki Gézával. Pest megyei kiskartali birtokukon egy csillagvizsgálót építettek, és irányítására a kor egyik ismert természettudósát, Kövesligeti Radót kérték fel. Degenfeld Berta tekinthető az első amatőr csillagásznőnek Magyarországon. Kövesligeti Radó és Degenfeld Sombor Berta 1885-ben elsőként figyelte meg az Androméda köd szupernóváját, az első extra galaktikus szupernovát. Az utókor méltóképpen emlékezik a családról, a Nemzetközi Csillagászati Unió 2009. szeptember 4-én kisbolygót nevezett el Podmanicki Gézáról, feleségéről és kiskartali csillagdájukról is, Podmanicki 2005 GD, Degenfeld 2005 GA és kiskartal 2005 GH1 néven, mindhárom kisbolygót Sárnecki Krisztián csillagász találta meg 2005-ben. Ugyanakkor a házas pár egy körülbelül 28 ezer kötetnyi könyvtárat gyűjtött össze, amelyet 1929-ben a Magyar Evangélikus Egyháznak ajándékoztak, és amely az Evangélikus Országos Gyűjtemény budapesti épületében található az eredeti bútorzattal együtt. Az ötödik gyermek Gusztáv országgyűlési képviselő, híres lótenyésztő és az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület egyik alapítója volt. Ez is mutatja, hogy bármennyire eltávolodtak földrajzilag Erdélytől a család tagjai, a kapcsolatot nem szakították meg.
Hogyan folytatódott a Degenfeld Imre által alapították története a 20. században?
Az előbb említett Degenfeld Gusztáv házasságából három gyermek született, kettő fiú és egy leány. A két fiú közül Pál Debrecenben tanult, majd a Debreceni Református Kollégium igazgatósági elnöke és a Tiszántúli Egyházkerület főgondnoka volt. Testvére Imre továbbvitte a lótenyésztés hagyományát. A Pesti Jockey Club tagja volt, lovai pedig a monarchia legfontosabb lóversenyein vettek részt, és nyertek díjakat Budapesten és Bécsben egyaránt. Ezek mellett azonban ő is ápolta a hagyományos kapcsolatot a református egyházzal, ugyanis, mint ahogy testvére, ő is a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka volt. Az 1950-es években a család elveszítette Debrecen környéki birtokait, Tíglás és Nyírbakta, na, Baktalóránt háza kastélyait. A három testvért kitelepítették, és az 1950-es, 60-as években bekövetkezett halálukkal a család ezen ága kihalt. Amit szerencsésnek mondhatunk, hogy a két birtokon épült kastély ma is létezik, a téglási kastély ma rendezvényközpont, a baktai pedig múzeum. Szomorú viszont, hogy a baktán egykor létezett családi kriptát a kommunizmus idején lerombolták.
Kálmán úr, Degenfeld Miksa harmadik fia Pál örökölte a család birtokközpontját Erdőszádán. Mit kell tudjunk erről az ágról?
Mivel Otto és Imre házasságaiknak köszönhetően más birtokokhoz jutottak, a legkisebb fiú Pál Erdőszádát örökölte Szatmár vármegyében, és hát ettől kezdve gazdálkodással foglalkozott. Az ő fia Sándor Kristóf a Magyar Főrendi Ház tagja volt, az ő fia pedig Miksa a birtok utolsó ura az államosítás előtt. Miksa a Nagybányai Egyház főgondnoka volt, Szilágyszolnoki egyházmegye képviselője különböző egyházkerületi gyűléseken, a felesége Teleki Erzsébet festőnő volt, Rácz Péter a Nagybányai Festőiskola kiemelkedő képviselőjének a tanítványa. Fiuk Degenfeld Sombor Pál így emlékezett szüleire. Apám Münchenben halt meg a századik életévében. Józan, takarékos, szívós, magával és mással szemben szigorú, de igazságos, egyenes vonalú ember volt a régi vágásból. Anyámat inkább a telekiek, bánfiak és eszterháziak művészi hajlama és széles érdeklődési köre jellemezte. A házaspárnak két fia született, tehát Sándor és Pál. Mindketten a kolozsvári református kollégiumban tanultak, majd Budapesten és Kolozsváron végezték egyetemi tanulmányaikat. 1948, illetve 1964-es kivándorlásokig éltek Erdélyben. Ezután Németországban telepedtek le, mindketten a Johannita lovagrend tagjai. És mivel ezt a műsort Degenfeld Sombor Pálnak szenteltük, hadd beszéljen maga Pál egy picit részletesebben a saját életéről. 1944 őszig a család ősi birtokán, Erdőszádán, Nagybánya közelében, Szatmár megyében laktam szüleimmel és testvéreimmel. A közgazdasági egyetemet a budapesti József Nádor Műegyetemen kezdtem, majd a kolozsvári Bolyai Egyetemen fejeztem be 1947-ben. 1948-ban átköltöztem Magyarországra. Egy Ausztria felé meghiúsult határátlépési kísérlet miatt egy évig internálva voltam, és 5 évig rendőri felügyelet alatt állva nem hagyhattam el Budapest területét. Az utóbbi időkben építkezéseknél dolgoztam, először mint politikailag megbízhatatlan segédmunkásként, később mint építési technikus. A forradalom leverése után 1956. novemberében sikerült nyugatra távoznom. Üres zsebbel persze, a kezdet nem volt könnyű. Rövid bécsi tartózkodás után Olaszországba mentem. Segítségemre volt a már magammal hozott nyelvtudásom, német, francia, angol és román. Hamarosan hozzájött még az olasz, ami az országban élve nem volt már nehéz. 1957 és 62 között Trevízóban, Velence közelében a Garbujo dohány és makaróni szárító berendezéseket gyártó cég exportképviselője voltam, súlyponttal a közel-keleti és földközi-tengeri országokban. 1962 és 64 között a bresciai Beretta fegyvergyár export megbízottja voltam. Európa, Ázsia és Afrika számos országában folytattam tárgyalásokat, így olasz kormánydelegáció tagjaként és az akkori Rodéziában és Indonéziában. 1965 és 67 között több olasz gépgyár képviselőjeként dolgoztam müncheni székhelyel. 68-tól 1980 5. évi nyugdíjazásomig a generáli Erste Allgemeine biztosító németországi igazgatóságánál voltam osztályvezető igazgató. Hatáskörömbe tartozott a brókercégekkel és ügynökségekkel bonyolított üzlet fejlesztése és ellenőrzése. Azóta szerteágazó üzleti tevékenységem révén továbbra is aktív maradtam. Évek óta támogatok számos tehetséges református diákot Erdélyben, erdélyi származásomat a nagyvilágban járva sem felejtettem el.
Degenfeld Miksa legidősebb fia Otto volt, és az ő leszármazottjai között voltak olyanok, akik a református egyház 19-20. Századi történetében igencsak fontos szerepet játszottak.
Tehát az első erdélyi Degenfeld Miksa, ugye Otto nevű fia, a reformkori erdélyi országgyűlések egyik kiemelkedő személyisége, a mérsékelt konzervatív irányzat képviselője volt, gubernyumi tanácsos, illetve Középszolnok vármegye főispánja. 1840-ben kötött házasságot gróf Teleki Augustával, a feleségének köszönhetően került a sziráki birtok Nógrád vármegyében a Degenfeldek tulajdonába. Ebből a házasságból 2 fiú született, Lajos és József. Most közülük József 1847-ben született Kolozsváron, ő Debrecen életében játszott nagyon fontos szerepet. Elsősorban a híres debreceni református kollégium főgondnoka volt, és hát nagy szerepet játszott az épület 19. század végi felújításában, modernizálásában. Ő szorgalmazta a debreceni református főgimnázium új épületének az építését, amely 1914-re el is készült. Az ősi kollégium udvarán egy bronz dombormű állít emléket neki. Természetesen ő is a tizánduli református egyházkerület főgondnoka volt, politikai téren pedig Hajdúvármegye és Debrecen város főispánjaként tevékenykedett. Ugyanakkor az EMKE debreceni választmánya neki köszönhetően jött létre, és hát amelynek az első elnöke is lett. Mikor elhunyt 1927-ben, Ravasz László dunamelléki református püspök gyászbeszédében a következőket mondta. Egyszerűsége nem cinizmus volt, nem is sztoicizmus, hanem láthatatlan erő, a magyar kálvinista puritanizmusa. Úr akart lenni anyagi javak fölött, nem akart rabul esni a világ hiúságainak. Idegen volt tőle a világ minden szépsége és csábítása, fölötte állt a gazdagságnak, és ezért fölötte állhatott a szegénységnek is. Olyan hadvezér akart lenni, akit nem forma ruhájáról ismernek föl, hanem erejéről, gondolkozásáról, hadvezéri lelkületéről és hadvezéri tényeiről. Ki mert volna vele pajtáskodni? Ki akarta volna neki a legelső embereknek kiáró tiszteletet meg nem adni? József unokája Otto 1956 következtében Bécsben telepedett le, fia Pál és családja képviseli ma ezt az ágat Ausztriában. Testvére Lajos 1843-ban született, ugye ő lett a sziráki birtok tulajdonosa, több protestáns iskola támogatója volt, adományaival segítette az Aszódi Evangélikus Gimnáziumot. Felesége, Dezsőfi Ilona, akit 1866-ban vett nőül, a Selmecbányai Evangélikus Gimnázium, illetve a Szarvasi Evangélikus Gimnázium egyik jótevőjeként tartják számon. Lajos a birtokain lévő egyházakat, így a sziráki evangélikus templomot, vagy a kutyfalvi református templomot is segítette adományaival, ugyanakkor pedig a vértesaljai református egyházmegye főgondnoka volt. Politikai szempontból 1872-vel kezdődően képviselő, illetve főrendi házi tag, 1889 és 1895 között Nógrád vármegye főispánja, ugyanakkor pedig tagja volt az Országos Erdészeti Egyesületnek és a Magyar Kárpát Egyesületnek.
Degenfeld Otto második fiának Lajosnak köszönhető, hogy Marosvásárhelytől nem messze is letelepedett a család, mégpedig Kutyfalván. Erről az ágról mit tudunk elmondani az erdélyi főnemesség hallgatóinak?
Degenfeld Lajos és Dezsőfi Ilona házasságából 6 gyermek született, ebből 2 fiú. A leányok közül itt most Ludovikát említeném, aki báró Ambrózi Lajos felesége lett. Az 1920-30-as években a házas pár a Bécsi Magyar Társaság és Kultúrélet központjában állt, ugyanis Ambrózi Lajos Magyarország bécsi nagyköveti pozícióját töltötte be. Na most Degenfeld Lajos 2 fia Kristóf és Miklós voltak. Miklós örökölte a sziráki birtokot, Kristóf pedig Kutyfalvára költözött. Így született meg igazából a különálló kutyfalvi ág. Degenfeld Kristóf nem viselt politikai funkciót, hanem elsősorban gazdasági tevékenysége számottevő. Tudjuk például azt, hogy 1913-ban a Marosvásárhely és vidéke cukorgyár részvénytársaság igazgatósági tagja lett, majd ezután a Marosvásárhelyi Erdélyi Malom és Faipari részvénytársaság igazgatósági tagja, 1918-ban a Radnóti Takarékpénztár igazgatósági tagja, ugyancsak 1918-ban a Marosvásárhelyen megszervezett Erdélyi Zöldség, Főzelék, Gyümölcstermelők és Kereskedők szövetkezetének az igazgatósági tagja. 1920 után Erdélybe maradt, és Kutyfalvi gazdaságának a fejlesztésével foglalkozott, de nem felejtette el családja hagyományos kapcsolatait a református egyházzal, ugyanis többször volt a Küküllői Egyházmegye képviselője a református egyházkerületi gyűléseken. Degenfeld Kristóf 1947-ben hunyt el, házasságából báró Gerlici Margittal 4 gyerek született, 2 fiú és 2 leány. A fiúk közül Kristóf 1944-ben életét vesztette a Tokaj környéki harcokban, Erdélyben a másik fiú István maradt családjával. Ők megtapasztalták a kényszerlakhely, a D.O., illetve a kommunizmus borzalmait. István gyerekei közül ifjabb István és családja viszi tovább az ágat, de sajnos már nem Erdélyben, hanem Németországban. Ugye itt is, mint ahogy más műsorban is sajnálattal kell megemlítsük, hogy a Degenfeld családból mára senki nem él Erdélyben.
Kutyfalvát említette, mit kell ismerni a család által hátrahagyott épített örökségről?
Szeretnék elsősorban a család Erdély épített örökségéről beszélni, erre felhívni a kedves hallgatók figyelmét. Erdélyben a Degenfeldek nevéhez 5 épületet kötnék. Az első az erdőszádai kastély. Ugye a birtokot az első Erdély Degenfeld Miksa vásárolta 1810-ben, és kezdte el a kastély építését, majd felesége Teleki Anna fejezte be. Miksa a már említett levelében így ír erről a kastély építésről. Most már az itteni fogalmak és szükségletek szerint egy egészen tűrhető gazda lettem. Én, aki otthon egy téglát sem raktam a másikra, itt a szolgálati lakások és istálok felépítése után most magamnak és családomnak egy nagy lakóház építésébe kezdtem. Az építkezések, amelyek végét talán meg sem érem, és a mezőgazdaság teljesen lefoglalnak. Unatkozásra nincs idő. Sajnos Miksának igaza volt, nem élte meg a munkálatok befejezését, hiszen, ahogy említettük, özvegye fejezi be a kastély építését. De ugyanakkor a már említett Degenfeld Somborg Pál sorait idézném, aki így írja le gyerekkora helyét. A kastély, amelyben laktunk, a Bükkhegység utolsó dombján feküdt, a falu pedig már a síkságon. Egy körülbelül 1,5 kilométeres szerpentin út vezetett fel hozzánk. A kastély ablakából a Szamos síkságán túl a Kárpátok vonulatára néztünk, a Gutin és Cibles csúcsaira, melyek kora ősztől tavaszig hóborítottak voltak, és gyönyörű látványt nyújtottak. A kastélyt 30 holdas, ritka fafajokból álló park vette körül. A kastély 1810 körül épült, amikor Degenfeld Miksa ükapám, akinek felesége Teleki Anna volt, oda költözött Eibachból. A kastéllyal szemben még egy úgynevezett régi kastély állt, egy egyszerű egyemeletes építmény, deszkapadló, zsindelytetővel, mely azelőtt Károlyi és Rákóczi tulajdon volt. Alkalmazottak laktak benne. A pincében egy gödör volt, amely valamikor börtönszerepét töltötte be, és gyermekkori fantáziámat foglalkoztatta. Előtte fügefabokrok álltak, amelyeket télen szalmával fedtek le, a nyári tűzőnapban bőtermést hoztak. A klíma enyhe volt, híresek a szelíd gesztenyés és erdők a napos oldalakon. A telek viszont nagyon hidegek tudtak lenni, sok hóval, ami az országutakon szánközlekedést tett lehetővé. A kastélyban körülbelül 30 helység volt, nagy szalon, kis szalon, gyermekszobák, vendégszobák, apám irodája, hálószobák, ebédlők és mellékhelyiségek. A falak vastagsága 1-1,5 méter volt, melyekben folyosók vezettek a cserépkályhák külső fűtése miatt. A szobákban parketta, márvány lépcsőház és folyosók. Nagyon magas dupla ablakok voltak, melyekre a külső ablakszárnyak helyett nyáron zsaluk kerültek. A butorzat főként Biedermeier stílusú volt a 19. századból. A beárathoz fedett kocsi felhajtó vezetett, az udvart melléképületek vették körül, istállók, kocsiszín, cselédszobák, konyhák, fatároló kamrák, stb. Hűtőszekrények abban az időben még nem lévén, télen a szamost fedő jégrétekből tömböket vágtak, és azokat bivajszánkókon hozták fel a szalmafedelő jégverembe, így egész évben volt jég. Az ivóvizet az udvar közepén lévő 20-30 méter mély kerekes kút szolgáltatta, de hoztak vizet bivaj húzta hordokban és a mélyebben fekvő kutakból. A 30-as években elektromos pumparendszer működött. Az első világháború előtt a több községben fekvő birtokainkon a háborút követő román földreform jó részét kisajátította. A gazdálkodás a saját és az alkalmazottak majdnem minden szükségletét fedezte, csak az úgynevezett specerály cikkeket, mint déli gyümölcs, kávé, tea, csokoládé, só, cukor kellett a nagybányai Mainboltból hozni. A birtokok jelentős részén erdő terült el, ebből főleg az erdőszádai tölgyes volt híres, melynek minősége a szlavóniaival vetekedett. Azért gondoltuk, hogy többet idézünk az erdőszádai kastélynál, ugyanis ma már sajnos hiába keressük ezt a kastélyt, semmi nem emlékeztet erre az épületre a helyszínen, hát talán néhány faóriás a régi parkból. Az erdőszádai ágnak Hadadon is volt kastélya, amely házasság révén került a család tulajdonába, amikor 1882-ben Degenfeld Sándor Kristóf feleségül vette Veselényi Teréziát. A kastélyt ma a református egyház használja. A másik épület a Bályoki kastély, ma Bihar megyében, 1896-ban építette Károly Tiborné Degenfeld Emma, egy különleges épület, amely sajnos ma elhagyatva üresen várja a lehetséges megmentőket. Nagybánya belvárosában áll a Degenfeld ház, amelynek középkori alapjai vannak, és hát amely ma restaurálva vendéglátóipari egység. És végül, de nem utolsó sorban a Kutyfalvi kastély, a Degenfeldek egyik első erdélyi birtoka, ugyanis Teleki Anna kezével érkezett a családba. Egyes történészek tudni vélik, hogy a ma is látható kastély épületébe beépítették egy korábbi kastély köveit, ami a Pekri család tulajdonát képezte. Ők voltak ugyanis a Kutyfalvi birtok tulajdonosai 17-18. Század fordulóján. A ma is látható kastély központi része a művészettörténészek szerint a 19. század elején épült. A 20. század elején, amikor Degenfeld Lajos átadta a birtokot fiának Kristófnak, a kastélyt modernizálták, két új épületrésszel gazdagodott. A mai tulajdonos, ifjabb Degenfeld Sombor István így emlékezett vissza a kastélyra és a gazdaságra. Nagyapám mintagazdaságot vezetett. Ez azt jelentette, hogy több alapon álló gazdálkodást műveltek, mellékgazdaságokat hoztak létre, és mindent hasznosítottak. Volt szántó, erdő, gyümölcsös, foglalkoztak baromfi tenyésztéssel, de még kosárfonással is. A kastély szomszédságában még ma is él egy pár nagyon öreg, kosárfonásra alkalmas fűzfa. A Kutyfalvi kastély érdekessége még ma is látható egy víztorony, ami jelenleg is áll, szép vörös téglából emelt építmény, csak hát belülről elhordták a tartályokat. Egy közeli kútból pompálták fel a vizet a toronyba, és onnan látták el az egész gazdaságot. Sajnos ezután jött a kommunizmus. A kastély azonban ma újra a család tulajdona és látogatható, tehát bátorítom önöket, hogyha szeretnének még többet megtudni a családról és kastélyról, tessenek el látogatni Kutyfalvára.
Történész úr, megkérjük, hogy foglalja össze az elhangzottakat, várjuk tehát a végső következtetéseket.
A Degenfeld család első írásos említése a 13. századra tehető, 1270-ben említik írott források Ulrich Degenfeldet. A család tagjai közül első Christoph Martin 1625-ben bárói rangot szerez, majd pedig hasonnevű unokája 1716-ban grófi rangot kap. Christoph Martin Mary Schomberggel való házasságának köszönhetően név egyesítés történik, és megszületik a Degenfeld-Schomburg név. Az első Degenfeld, aki Erdélybe érkezik, az Maximilian, azaz Miksa, grófteleki Annával kötött házasságának köszönhetően. Fiai Otto, Imre és Pál aktív szerepet vállaltak az 1848-as forradalomban. Imre Szabolcs vármegye főispánja, a tiszántúli református kerület főgondnoka, pozíció, amelyet a család több tagja is betöltött. Említettük Gusztávot és fiát, Imrét, akik lótenyésztéssel foglalkoztak. Beszéltünk az Erdőszádán birtokos Pál ágáról, amelynek tagjai országgyűlési képviselők. Említettük Miksát, aki a nagybányai református egyházmegye életében töltött be fontos szerepet. Majd beszéltünk Ottóról, akinek a fiai József és Lajos voltak. József a tiszántúli református egyházkerület kiemelkedő alakja, a debreceni református kollégium jótevője. Testvére Lajos, aki országgyűlési képviselő, Nógrád vármegye főispánja, több protestáns iskola jótevője, és fia Kristóf, neki köszönhető a kutyfalvi ág létrejötte. Beszéltünk az épített örökségről is, Bályok kastély romos állapotban, a Hadadi kastélyt a református egyház használja, az Erdőszádai kastély teljesen az enyészeté lett, de létezik a kutyfalvi kastély, amely ma visszakerült a család tulajdonába.
Kálmán úr, köszönjük, hogy itt volt, az információkat és persze a beszélgetést is.
Köszönöm szépen, hogy újra itt lehettem, és hát ez év júniusában volt Bánfi Kisbán Miklós halálának a 70. évfordulója, tehát gondolom érdekes lenne, ha a bánfiak kiterjedt családjának a történetéről beszélhetnénk a következő alkalommal.
Reméljük, hogy így is lesz, hölgyeim és uraim, a Degenfeld családról ennyit tudtunk ma elmondani. Az elmúlt órában dr. Kálmán Attila tanár történészt és az erdélyi főnemesség szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és hétvégét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.